A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és így énekeljük a 68. Zsoltár 1., 2. és 16. versét. Az első vers így kezdődik, hogyha felindul az Isten. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Az előbb azt énekeltük a Zsoltárban, hogy a te kemény színedtől elvesznek a gonoszok, elűzöd ellenségeidet, ugyanakkor köszönjük, hogy mi úgy ismerhetünk téged, mint akinek szerető szíve a megváltottak felé Jézus Krisztus által megenyhült, megindult, és nem szétzúzattunk és elűzettünk, hanem ígéd és szent lelked által összegyűjtettünk. Szent hívással hívtál bennünket életünk egy pontján, vagy hívsz most, ezen az Isten tiszteleten is, azért, hogy a te szentséges teremtő voltodat, amely meglátszik a te teremtésedben, az a hatalmas dicsőség, amit álthatunk, az ragyogjon nekünk, azért, mert mi megismertük és elhittük, hogy Jézus Krisztust elküldted értünk a mi megváltásunkra. Hadd köszönjük meg neked, hogy nem dörgő hangon beszélsz, hanem szelíd szóval hívogatsz magadhoz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy míg a földön jártál testben, akkor is így hívtad magadhoz az embereket, hogy jöjjenek te hozzád. Köszönjük, hogy ma is így hívod szent lelked által az ige hirdetés közben az embert, mert azért vagyunk itt együtt, mert várjuk, hogy megszólalj. Köszönjük, hogy nem mást várunk, csak azt, hogy szólj, Uram, mert hallják a te szolgáid. Ezért kérünk, hogy hadd értsük ma is a csodát, ige hirdető és ige hallgatók egyaránt, hogy rád figyelhetünk, és téged várhatunk, hogy mi az, amit mondani akarsz nekünk. Mert hadd köszönjük meg ismét, hogy van mondani valód a mi számunkra. Hadd köszönjük meg, hogy ismered a mi életünket, utunkat, gondolatainkat, hogy te előled elrejtenünk semmit nem lehet még, az sem, amit pedig nagyon nagy igyekezettel próbálunk előled elrejteni vagy eldugni. Köszönjük, hogy előtted leplezetlenek és mezítelenek mindenek. Kérünk, hogy öltöztess fel azért bennünket az igazság hófehér ruháiba, Jézus Krisztus vére által megszerzett szentségbe, és a feltámadásával megnyert igazságba öltöztess be bennünket, hogy kivált képpen való néped lehessünk, Urunk. Kérünk azért, hogy munkálkodj itt most közöttünk ezen az Isten tiszteleten, jelenlétedben, mely megvédelmit élted, bátor szívet ad, hadd tisztuljon a mi életünk, adj nekünk szent indulatokat, és kérünk téged, hogy ezzel a szent indulattal állíts szolgálatba bennünket ma is, hogy hálánkat valahogy ki tudjuk mutatni irántad. Ezért kérünk téged, hogy légy jelen közöttünk, és áldj meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Bírák könyve 7. fejezetének első 7 verséből. Mivel hosszabb szakasz, ezért leülve hallgathatjuk meg. Tehát a Bírák könyve 7. fejezetének az első 7 versére figyeljünk. Felkelt pedig jó reggel Jerubbaál, ez Gedeon, és az egész nép, amely vele volt, és táborba szálltak a Harót kutyánál, és a midiáni tábora tőle északra volt, a Móré halomtól fogva a völgyben. És mondta az Úr Gedeonnak, több ez a nép, mely veled van, hogy sem kezedbe adhatnám Midiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván, az én kezem szerzett szabadulás nékem. Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileát hegységről. És visszatérjenek a nép közül 22 000, és csak 10 000 maradtak. És mondta az Úr Gedeonnak, még ez a nép is sok, vezesd őket is a vízhez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom neked, ez menjen el veled, az menjen el veled, de bármelyikről azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. És levezette a népet a vízhez, és mondta az Úr Gedeonnak, mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan az ebb nyal, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak. és lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz véve nyaldosták a vizet, 300 férfi, a nép többi része pedig mind térdre esve ivott. És mondta az úr Gedeonnak, e 300 férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták a vizet, és adom Midiánt kezedbe, a többi nép pedig menjen el ki-ki a maga helyére. Kedves testvérek, az ószövetségi korban az Isten választása arra vonatkozott, amikor Izrael népét kiválasztja, hogy egy nép életében mutassa meg Isten, milyen az a nép, amelynek van Istene. Többek között ez is célja volt a kiválasztásnak, hogy egy nép életében Isten prezentálja, mint egy a világ előtt, hogy milyen az a nép, amely az Úrral jár. Az egy Istent hiszi az akkori sok Isten hívő panteista világban. És ez azért volt így, hogy hátha lesznek olyanok, akik megkívánják ezt az életet. Hátha lesznek olyanok, mint például az Ószövetségben egy Ráháb nevű parázna asszony, aki azt mondja az Isten népének, hogy hallottuk, hogy veletek van az Isten, vigyetek engem is magatokkal. Vagy hát, ha lesz olyan, mint Rút asszony, a moábita, aki az anyósával megy el vissza Betlehem földjére, mert azt mondja, hogy ahol te megszállsz, ott szállok, meg ahol meghalsz, ott temessenek el engem is, néped az én népem, és Istened az én Istenem. És az a moábita pogány asszony elmegy, és Izrael földjén telepedik le Betlehemben, és tudjuk, hogy lesz Dávidnak, és így az Úr Jézus Krisztusnak is egyik ősanyja, mármint az Úr Jézusnak testileg lesz az egyik ősanyja, és oda csatlakozik az Isten népéhez, vagy nem régen hangzott az egyik vasárnap az egyik kis prófétá könyvéből egy igehirdetés, amely úgy hangzott, hogy lesz idő, amikor 10 kapaszkodnak bele egy zsidóba, és azt mondják, hogy hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Tehát ez az új szövetségben is így van, és igaz, csak ott már úgy olvassuk, hogy amikor hirdetik az Isten igéjét, akkor csatlakoztak hozzájuk sokan. Ugye zsidó keresztjének is, meg pogány keresztjének is, és hozzájuk csatlakozott például egy napon 3000 lélek. Ezek úgy csatlakoztak az új szövetségi gyülekezethez. Tehát egy nép életében ragyogjon fel az Istennel való kapcsolatnak minden áldása, szépsége, és ebből a kapcsolatból hadd szülessenek mások is, akik vágyakoznak az Isten népe közé. Azért mondom ezt, testvérek, mert Istennek ma is van egy ilyen célja és egy ilyen vágya, hogy az ő népe növekedjen, és a Cselekedetek könyvében, amit most olvasunk, olyan jó olvasni azt, hogy az Úr pedig növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Tehát csatlakoztak, növekedtek a gyülekezetek. Ezek által, akik csatlakoztak. Az Isten igéjében azonban nem csak ezt olvassuk, az Ó és az Új Szövetségben is, azonban nem csak arról van szó, hogy valakik vágyakoznak az Isten népe közé, hanem olyanról is van szó, mégpedig sokkal nagyobb számban, akik támadják az Isten népét. Ugye most a mostani történetünk, Gedeon életének egy része, egy története is erről szól, hogy valakik meg támadják az Isten népét, mert Isten népének a törvényei, élete, erkölcse esetleg az bántja az ő önérzetüket, vagy bántja az ő hitvány életüket. És ezért nem ők akarnak megjavulni, hanem az Isten népét kell támadni, és őt kell üldözni. És egy ilyen támadás alatt van most az Isten népe, és éppen most a midianiták gyötrik őket, és igyekeznek az életüket lehetetlenné tenni. Ugye erről szól a Bírák könyvének a korábbi néhány fejezete, és Isten egy szabadító támaszt, akit úgy hívnak, hogy Gedeon, és Gedeon áll a harc élére, ha lehet így mondani, hogy vezesse ezt a harcot, ami tulajdonképpen nem az övé, hanem az Úr harca. És ez egy jelenet innen, ebből a harcból, amit most olvastam, hogy Gedeon hogyan toboroz embereket, 32 ezeren jelentkeznek, hogy ők mennek ebbe a harcba, és a végén 300 marad közülük. Csak úgy összehasonlításként említem, hogy a midiani hadsereg az körülbelül 135 ezer főnyi hadsereg. Tehát azért, hogy a 135 ezerrel szemben van 32 ezer, és hogy lássuk azt, hogy ebből marad majd aztán 300. Ennek az igének egy olyan lelki üzenetét szeretném ma a testvéreknek átadni, amely az elmúlt napokban nagyon felerősödött bennem több beszélgetés alapján is, amit itt a gyülekezetben szolgálatok terén folytattunk, szolgálattevőkkel, és ezért gondoltam, hogy ma erről legyen szó, és Isten lelkétől ezt kértem el, hogy ilyen cím alatt kellene most ezt a történetet megnéznünk, hogy kicsoda mehet a harcba, kicsoda alkalmas a harcra. Mit jelent ma nekünk ez a 300 ember? A Gedeon 300 ember az mit jelent a ma gyülekezetének? A ma gyülekezetének mit jelent? Eszembe jutott az, hogy amikor az Úrral való kapcsolatot szemléljük, akkor nagyon sokan valamilyen előnyt várnak abból, hogy ők az Urat ismerik, vagy az Urat követik, vagy Istenhez imádkoznak. Ugye? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az Istennel való kapcsolatunk az annyit jelent, hogy Isten akkor adjon nekem dolgokat. Ugye? Sok ember még biztatja is a másikat, hogy hát kérjél, mert tudod, kérjetek és adatik nektek. Vagy ott van Salamon, akinek azt mondja Isten, hogy kérj, amit akarsz, és megadom neked. És Salamon nem kér mást, csak bölcsességet, és azért kér bölcs szívet, értő vagy halló szívet, mert azt mondja, hogy különben ki tudnák kormányozni a te nagy népedet. Hát én nem azért kérem, hogy én bölcs legyek, hanem az, hogy azt a feladatot, amit rám bíztál, hogy a te népedet vezessem, azt szeretném minél jobban ellátni. És ezért Isten azt mondja, hogy kapsz, és ráadásul még olyanokat is adok neked, amit nem kértél. És Isten nagyon megáldja Salamonnak az életét. Azonban Bibliának, ha ezt a mai történetét nézzük, testvéreim, akkor nem ez a fő üzenete, hogy mit ad Isten, hanem az, hogy mit adhatok én neki. Nem az, hogy mit várok Istentől, a vele való kapcsolattól, hanem az, hogy mit vár Isten én tőlem. Mit vár Isten tőlem? Vagy mit akar velem, vagy általam tenni Isten? Itt szűkül a kör. Tehát ahogy itt látják a testvérek, hogy ugye mindig szűkebb a kör, míg 300 marad. Hát ez a kör ezért szűkül, mert van egy nép, amellyel Isten szövetséget köt, de aztán szűkül a kör, mert kevesen vannak, akik azt látják, hogy igen, de mit akar velem Isten? Mit akar általam Isten? Nagy kérdés persze, hogy hogyan hihetek benne. Persze, hogy nagy kérdés, hogy hogyan lesz örök életem. De higgyétek el, testvérek, hogy a Bibliának nagy kérdése az, hogy hogyan használ engem Isten az ő munkájában. Hogyan használ engem a munkájában? Milyen eszköz vagyok én az ő kezében, akit tud használni? Pál történetét olvassuk most az Abcselben, és nem régen volt ugye az újjászületésének a története a damaszkuszi úton, ahol az apostol megkérdi azt, hogy nem az, hogy Uram, mit kaphatok tőled, hanem az, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. És Isten meg is mondja neki, képzeljétek el, hogy ott van egy újszülött, egy lelkileg újszülött ember, és Isten megmondja neki, hogy elküldelek a pogányok közé, majd királyok, vezetők előtt fogsz beszélni az én nevemről, sokat fogsz szenvedni ezért, de Isten kijelenti már ott, ugye Anániásnak is, a gyülekezetnek is, hogy rendeli őt a pogányok közé,
hogy bizonyságot tegyen az ő nevéről. A gazdag ifjú persze nagy kérdéssel megy oda Jézushoz, hogy hogyan lehet örök életem? Micsoda szép kérdés. De figyeljünk arra, amit Jézus mond neki. Azt mondja neki Jézus, hogy hogyan tudlak használni téged? Eredj, add el mindenedet, és kincsed lesz a mennyben. Hogyan tudlak használni téged az én munkámban, az én országomban? Igen, testvérek, a mai igében meg kell értenünk azt, hogy az Jézus Krisztus útján való járás, Istennek a követése, az mindig azzal együtt jár, hogy én hogyan állhatok rendelkezésére. És itt, kedves testvérek, harcosok kellenek. Harcba kell menni, harcba kell szállni. És Gedeon gyűjti ezeket az embereket. Végül Isten redukálja ezeket az embereket, és marad 300. Azért, testvérek, mert a Bibliában Isten kijelenti azt, hogy egy csatának a kimenetele a soha nem a sereg létszámától függ, hanem mindig attól függ, hogy ő melyik oldalon harcol. Hogy az Úr hol harcol. És akkor elég a 300 is. Kérdezhetnénk, hogy 135 ezerrel szemben? 135 ezerrel szemben? Ugye a magyar történelemben milyen hőstettként vonult be az egri vár védőinek a története, ugye, hogy egy hatalmas sereggel szemben, egy viszonylag kicsiny sereg, és a mai napig beszélnek róla, utcákat neveznek el azokra az ember, akik ott voltak. De kérdem, hogy Istennek tudunk adni ilyen dicsőséget? Az, hogy mit csinál Dugonics Titus, azt mindenki tudja. De hogy az Istennek adunk milyen dicsőséget? Aki harcol az ő népe élén? Aki 300 emberrel tud győzni? Mert megvan írva, az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást. Az Isten dicsősége így tündököl. Igazán. Még akkor azt mondanák, hogy mi vívtuk ki a győzelmet. Nem haditerven múlik, nem hadi eszközökön múlik, hanem Isten jelenlétén múlik. Amikor Pál apostol Timóteushoz ír, emlékszünk, nem csak arról ír, hogy milyen jó, hogy hívő édesanyád volt, meg hívő nagymamád, gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, hanem arról is ír, ugye, Timóteusnak, hogy legyél Jézus jó vitéze. Adod a magad a harcra. Ne elegyedj bele az élet dolgaiba. Harcold meg a hitnek szép harcát. És az a mai ige incsen bennünket arra, testvérek, igen, hogy tegyük oda az életünket, hogy valóban engem Isten odaszámlálna ma a 300 közé. Vagy a 32 ezer között vagyok? Vagy pedig a 300 között? Vagy a 10 ezer között vagyok, amely lemegy a vízhez? Amely kicsit tovább megy, szűkül a kör? De vajon én abban a körben vagyok-e? Abban a szűk körben, amelyik odaadta magát, és odaadja magát az Isten szolgálatára? Amelyik azt kérdi, hogy Uram, ne legyek más, csak üres edény. Ne legyek más, csak eszköz a te kezedben, amelyet vagy felveszel, vagy félreteszel. De ott és akkor használod, amikor akarod. És én kész vagyok erre. Nagyon fontos tanítása erről az igének. Valaki nemrégen mondta, hogy egy munkára jelentkezett, és elment a beszélgetésre, és az, aki beszélt vele, elmondott mindent a gyárról, annak történetéről, a dolgozókról, a dolgozók közt levő viszonyokról, vagy inkább iszonyokról, és akkor egyszer csak ez az emberke megjegyezte, hogy de Uram, én azért jöttem, hogy arról beszéljem már, mit kell csinálni. Igen, lehet beszélni a gyárról, a dolgozókról, a történetéről, annak az üzemnek, És lehet arról beszélni, hogy igen, mit kell csinálni, mikor kezdhetek, mikor állhatok munkába, ha kell, már most átöltözöm. Vagyunk-e mi az Isten jelenlétében, testvérek, ilyen önkéntesek, ilyen odaadottak, ilyen odaszántak? Másik gondolat, ami eszembe jutott itt, hogy sokan jönnek, 32 ezeren vannak, akik először jönnek. A Biblia nem írja, hogy miért jönnek. De miért jöhettek? Ha talán megnézzük, akkor ezek az emberek jöhettek, akik készek voltak Midián ellen menni, jöhettek esetleg egy igazságérzetből, nem? Hogy egy nép leigáz bennünket. Ugye, hát annak idején, fiatal korunkban mi is, ha ugye toboroztak volna, hogy lehet menni az oroszok ellen, vagy szovjetek ellen, hát lehet, hogy mi is beálltunk volna. Elég sokan, olyan igazságérzetből, ugye? Vagy lehet, hogy sokan mentek hazaszeretetből. Ugye, hogy éppen most kezdjük ezt a földet elfoglalni, hát nem igazán vagyunk még itt tőzsgyökeresek, na de hát mégis már félig, meddig megvetettük a lábunkat, ezt el akarják tőlünk venni, hát ha el akarják tőlünk venni, akkor menjünk harcba. Lehet, hogy voltak olyanok, akik elmentek azért, mert ment a szomszédom is. Ugye, hát nehogy azt mondják, hogy na te meg nem mentél, ha a szomszédod, már megyek én is. Ugye, így összegyűl 32 ezer ember, akik valamilyen oknál fogva mentek. De aztán kiderül, hogy 300 az, aki használható. 300 az, aki használható. Azért, kedves testvéreim, mert 300 lesz az, akikről el lehet mondani azt, hogy nem fél és nem rettek. De ugye Gedeon azt mondja, hogy aki fél és rettek, az menjen haza. Ez az első szűrő. Aki fél és rettek, az menjen haza. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hát micsoda szeretetlenség ilyet mondani, nem? Képzeljétek el, ha egy evangelizációt így kezdenénk, hogy hívogatunk Jézus Krisztushoz, de aki fél és rettek, az menjen haza inkább. Ugye? Lehet azt mondanátok, ó, micsoda szeretetlenség. De Gedeon ezt mondja, aki fél és retteg, menjen haza. Miért? Azért, mert aki fél és retteg, az magát félti tulajdonképpen. Azért fél, mert nem az Urat nézi, hogy végtelen az ő ereje, győzelmet kell aratnunk, hanem az a saját maga gyengeségét, vagy erőviszonyait nézi, vagy a ellenséges hadsereg létszámát szemléli. De nem úgy szemléli, hogy nekünk egy olyan hatalmas Istenünk van, ahol ő van, ott győzni kell, ott győzelmet aratunk. Ugye Dávid nem nézte Góliátnak a hatalmas termetét, irtózatos fegyverzetét, mert azt mondta, valaki így mondta, úgy emlékeztek, hogy nem baj, hogy olyan hatalmas, könnyebb eltalálni, nagyobb célpont. Ugye, paritjánál majd nagyobb célpont lesz. Hát lehetetlen, míg azt mondták, hogy lehetetlen leküzdeni, addig Dávid tudta, hogy Góliáttal szemben lehetetlen nem győzni, mert nem a Góliát személyét nézte, hanem azt az Urat, akit ő gyermekségétől fogva megismert. Azt az Urat nézte. Aki fél és retteg, menjen haza. Testvérek, Jézus nem így toborzott embereket? Amikor Jézus azt mondja, hogy igen, használni akarlak titeket. Ugye azt mondja a tanítványnak, hogy emberek halászaivá akarlak tenni. Hát Jézus nem úgy mondta, hogy aki fél és retteg, menjen haza, hanem olyan tanítást adott, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi vadaraknak fészők, de én nem tudom, hol fogok aludni. Ugye? Ilyen tanításokat adott, hogy engem üldöznek, titeket is üldözni fognak. Azért, mert aki félt és rettegett, az már lemaradt, az már nem is ment, az szépen visszament, az eloldalgott onnan, az hátrált. Aki fél és retteg. Az Úrnak olyanokra van szüksége, testvérek, akiknek a szívéből a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ugye így mondja az ige. Azért nem félünk. Azért nem félünk, mondja a Zsoltár író. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai. azért nem félünk. Mert az erős Isten, az uraknak ura, ő a mi várunk, menedékünk és kősziklánk, aki fél és retteg. Nem alkalmas azért, mert a maga életét, vagy a maga érdekeit félti. Nagyon érdekes, testvérek, hogy ma is el lehet mondani, hogy bizony sok ilyen van, aki indulna talán Jézus követésére, de nem indul, mert fél. Én olyan sokakkal találkoztam evangelizációkon is, akik azt mondták, hogy jaj, hát mennék, de mit fog szólni a család? Hát és nagyon sokszor el kell mondani, hogy aki fél és retteg, menjen haza. Menj a család. Mit fog szólni a család? Az, hogy mit fog szólni Isten, az nem kérdés, de hogy a család mit fog szólni a falu? Mit fog szólni a közösség? Mit fognak szólni a szomszédok? De az, hogy mit fog szólni Isten az ítélet napján, akiről most azt énekeltük, hogy az ő kemény szívétől, vagy színétől elvesznek a gonoszok. Hogy ő mit fog szólni? Hogy az ítélet napján, mikor megállok a trón előtt, akkor mit fog mondani az az igazságos Isten, akiről földi életünk egésze alatt megtapasztaltuk, hogy ugyanakkor irgalmas is. Ő mit fog szólni? Aki fél és retteg, aki félt valamit. Volt idő, amikor félteni kellett a munkát, a pozíciót, a beosztást, a ranglétrát. Ugye? És vannak, akik féltették. Voltam egy konferencián, előttem ült egy lelkész, én nem ismertem, és megkérdeztem, hogy ez kicsoda, mert nem ismerem. Tudjátok, azért mi berkeinken belül, azért mi főleg a hitben járók, mi azért nagyon ismertük egymást. És mondták, hogy ja, ő nem vállalta, ő kilépett annak idején, nem vállalta a szorongatást. Nem akartam megítélni, mert azt mondtam mindenkinek, hogy nem tudjátok, hogy ő abban a körülményben hogyan volt. Ezt nem tudjuk. Az ítélet az Istené. De aki fél és retteg. És aki nincs úgy, ahogy Eszter volt, hogy ha elveszek, hát elveszek, de akkor is bemegyek a király elé, mert nem félek. Redukálódik, testvérek, hát kihullanak. És látjátok, nem azért, mert az Isten őket nem választja, hanem azért, mert ők magukat taszítják ki ebből a körből. Látjátok? Magukat. Nem azért, mert Isten csak azt mondja, hogy ez is sok. Le fogom redukálni. De itt nem Isten mondja azt, hogy X meg Y meg ez menjen, a többi nem, hanem itt saját magukat ütik ki azok, saját maguk oldalognak el, saját maguk vizsgáznak abban a kérdésben, hogy ki az, aki mehet, és ki az, aki nem. Azért, testvéreim, mert nagyon tanuljuk meg, hogy a szolgálatban, akiket Isten használni akar, a jó szándék is kevés. Alkalmasnak kell lennie arra. De az alkalmatos voltunk, az meg az Úrtól van. Alkalmasok seregét keresi az Isten. Kicsoda alkalmatos tehát? Kérdezhetjük mi is az ígével együtt. Kicsoda lesz alkalmas? Ez a 300 lesz alkalmas. Kevés a jó szándék. Énekkaroknál szokott előfordulni, ugye, hogy valaki jelentkezik, mert ő szeret énekelni. Ugye, és akkor az énekkar vezető kéri tőle, hogy hát valamit tessék énekelni, vagy valamit énekelj. Aztán lehet úgy jár, mint én 14 éves koromban, mikor a énektanár azt mondta, hogy na énekelj fiú valamit. Hát elkezdtem a 42. Zsoltárt, de csak az első 3 szaváig jutottam. Azt mondta, hogy na, te nem leszel kórustag. Mondtam neki, hogy hát nem is szándékoztam. De megegyeztünk így, hogy békén hagyjuk egymást, ő engem, én meg őt. Hát, hogy mennyire sikerült, nem tudom, azóta elég jó a kapcsolatunk, ha nagy ritkán találkozom vele, nagy szeretettel tudunk egymással beszélni. De tudomásul kell venni, hogy az énekkarba jó szándékkal nem lehet jelentkezni, mert akkor az énekkarvezető azt mondja, hogy testvér, téged is Isten nem itt akar látni. Hát honnan tudod ezt? Hát onnan, hogy akkor adott volna neked jó hangot. Hát onnan, hogy akkor megáldott volna egy jó énekhanggal. És nem mehetsz oda, hogy esetleg még 10 embert magaddal ránts, mert a te hamis hangod után fognak menni, holott inkább fordítva kellene, hogy a te jó hangod után menjen a többi. Értjük, testvérek? Tehát az alkalmas volt. Na de a hitben, ott, hogyha valaki alkalmas, az valahogy mégis ki kell, hogy derüljön. Amikor valaki a 300-as körbe tartozik, ami lehet, hogy 3000, 30000, én nem tudom ma már mennyi, de most a bibliai értelemben vett 300-as körbe tartozik, akik mennek a csatába, alkalmasak lesznek erre, az mégiscsak valahogy a gyülekezetben is látható lesz. Egy prédikációban mondja a gyülekezet valamikori lelkésze Jó Sándor 60 évvel ezelőtt. Oda is írja, hogy Pasarét 1960. Idézem, a papíron reformátusnak nyilván tartottak 10%-a jár Isten tiszteletre, ennek a 10%-nak is egy kisebb hányada, mely rendszeresen él az úrvacsolával is, és hogy ebből a kisebb hányadból mennyi az, amit az Úr ténylegesen fel is tud használni a maga megváltó tervének kivitelezésére, az csak az Úr maga tudja. De jó lenne, ha mi is látnánk azonban. Értjük, testvérek? Tehát, ha 60 évvel ezelőtt így volt, azért valljuk meg, hogy azért olyan sok nagy változás nincsen, tehát annyira nem változtak meg a körülmények. És ő is azt kereste 60 évvel ezelőtt, hogy ki a 300? Ki a 300? Ki a 300, aki elmegy nékünk? Ki a 300, aki nem magát félti meg az érdekeit? Így mondjuk, hogy aki az Isten országának az ügyét előbbre helyezi, mint a saját dolgait. Akinél ez a legfontosabb, testvérek, mert majd mindjárt elmondom, hogy ez a 300 így szűretik ki, ez a nagy szűrő. Ez a nagy rosta, amin kihullanak 31.700-an, és a rostában benne marad 300 ember. És 31.700 kihullik. Mi ez a nagy rosta, testvérek, de tulajdonképpen ez ma nagyon aktuális. Azért hoztam ezt az igét. Isten lelke azért adta nekünk ma. Mert ez ma is aktuális. Mert ha nem lesz igaz az, hogy van 300 ember, akár Pasaréten, akár az országban, nem kell tízezerekben, százezerekben, millióban gondolkodni, nem. Azokat hazaküldték. Annak a nagy része nem volt alkalmas, testvérek. Itt nem az a kérdés, hogy hány keresztény van Magyarországon, hanem itt az a kérdés, hogy ki az a 300, akit az Úr használni tud. Ki az a 300, akivel építeni akar, aki elmondhatja azt, amit Pál mondott, hogy az Isten munkatársai vagyunk. Itt nem az a kérdés, nehogy a számok bűv körébe esetek bele, testvérek, azt hagyjuk meg a statisztikai hivatalnak, az ő dolguk. A miénk az, hogy keressük ki az a 300, aki az Úré, mondja Mózes annak egyben az ide hozzám. És a Lévi fiai gyűltek oda. Ki az a 300? És tudjátok, mi a próba? Mi a rosta? A rosta az, hogy azt mondja Isten, hogy aki letérdel és úgy iszik, az menjen haza, az nem alkalmas. De aki a vizet a kezével veszi a szájához, az maradjon ott veled. És ez lesz a 300 ember. És lehet, hogy nagyon sokat gondolkozunk ezen, hogy hát miért olyan döntő ez, testvérek? Általában az ige hirdetők azt szokták mondani, hogy azért fontos ez, mert aki leroskad, térdre esik, és szinte beleteszi a fejét, olyan szomjas, alig várja, hogy igyon, Azt szokták mondani az igéhirdetők, hogy az nem tud parancsolni az ösztöneinek, a vágyainak, az ki akarja elégíteni ezeket, annak semmi nem számít. Én azonban mást látok a Biblia egésze alapján. Persze, hogy ez is igaz, teljesen igaz. Én inkább azt mondanám, hogy akik letérdeltek, beleestek a vízbe, azok levették a tekintetüket. Arra a néhány pillanatra vagy percre levették a tekintetüket az ügyről. Én ebben látom inkább. Aki felemelte a kezéhez, emeli a vizet, annak lehet, hogy fél szeme ott volt, vagy lehet, hogy mind a kettő ott volt az ellenség támadási lehetőségén. Bármelyik pillanatban jöhet az ellenség. Az figyelt, fürkészet. Ez a legfontosabb. Nehogy ránk támadjanak akkor, meg hát gondoljuk el ahhoz, hogy ott letérdeljen, lehet, hogy le kellett magáról mindent dobni. Ugye mi is így vagyunk, hogyha lehajolunk, akkor a váltáskánk, legalábbis ha mondjuk egy ilyen váltáska van rajtunk, az én is, engem is nagyon kellemetlen, nekem is, az mindig előre esik, ugye? Aztán mindig nem győzzük hátrahajítani. Képzeljétek el a fegyverekben, de aki nem teszi le a fegyverét, aki beöltözött az Isten fegyverzetébe, az nem engedheti meg, hogy egy percre is fegyvertelen legyen, az emelje magához a vizet. És nem ezt mondja nekünk a Biblia, testvérek? Nem arra inti Jézus az utolsó időkben az ő népét, hogy legyetek éberek, szüntelen vigyázzatok, vigyázzatok és imádkozzatok. Nem arra inti az ő népét az Úr a Bibliában, hogy legyen derekatok felövezve, lámpásotok meggyújtva. Ti pedig hasonlók azokhoz a szolgákhoz, akik várják az ő urukat, mert bármikor visszajöhet. Ne vedd le a tekinteted az ellenségről. Szemeid a mezőn legyenek. Ugye hangzik, ha már a Rútot említettem, a Rút könyvéből, hangzik a tanács, hogy szemeid a mezőn legyenek, amit aratnak. Nincs egy perc lazításra, szünetre, nincs idő. És kiszűretik, testvérek. És hadd mondjam azt ma, most egészen gyakorlati szempontból, hogy igen, akik oda tudják helyezni, akiknek legfontosabb lesz az Úr ügye és az Úr országa. Akiknek a szívük így fog égni az Úr országáit, az Úr ügyéért, a harcért, amiben belehelyeztettek, azok lesznek az Istentől elkészített sereg, és azok lesznek áldottak, és azok fognak győzni. Azok fognak győzni, testvérek. És ma is lehet, hogy valaki van közöttünk, akit Isten használni szeretne. Lehet, hogy van olyan valamie, amit kapott az Úrtól, mert mit van, amit ne kaptál volna. De lehet, hogy hátrébb teszi. Lehet, hogy ő is azok közé tartozik, akik letérdelve isznak a vízből és mohón. Mert ha lesz időm, jaj, hányszor hallottuk ezt, amikor azt mondták, Tiszes úr, megyünk, hívtunk evangelizációra ott Csongrád megyében embereket egy faluban, és azt mondták az emberek, hogy megyünk, ha közben nem jön valami. A lelkész mondta, hogy na, ez itt az azt jelenti, hogy biztos közben jön valami. Hát majd akkor, ha közben nem jön valami. Majd akkor, ha van időm, ha nem kell vizsgára készülni, vagy ha elvégeztük a munkánkat, majd akkor. Ezek azok testvérek, akik a 32 ezer közé tartoznak ma is. Majd, ha ráérünk, mert akkor sose érsz rá. Ha adni kell, majd amennyi jut. Semmi nem fog jutni, legyetek egész nyugodtak. Ha a végére, hogy majd amennyi jut, semmi nem fog jutni. De ha előre teszem, mert legfontosabb nekem az Úr ügye, az Úr országának az építése. Higgyük el, testvérek, hogy akkor megáldatunk. Akkor megáldatunk, és marad 300 ember. De Isten a 300-zal is győzni tud, mert soha nem a létszámon múlik, hanem mindig ő rajta. Mindig ő rajta. Ő az élő Isten, ő harc nélkül is bevesz egy hadsereget, ha kell, kezében vannak a természet erői, ugye sok több harcról olvasunk a Bibliában, amit valamilyen természeti erők irányítottak és zavartak meg, és egymást pusztította el az idegen hadsereg. Nem is kellett harcolni. Azt mondja, hogy csak álljatok veszteg, Josafát idejében, ugye? És lássátok az Úr szabadítását. Én szeretném, ha ez az ége felbuzdítana itt sokakat. Engem is. De velem együtt még sokakat, hogy tartozzunk a 300-ba. Ahogy az énekíró írta, hogy időd, erőd és minden javad, fektesd be érte, csak nyerd lelkeket, gyümölcsöt hoz, hogy ő megmentett. Hogy oda tartoz a 300-ba, akik egykor majd azt fogják hallani, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak ezután, menj be a te úradnak örömébe. Akiket nem elmarasztalni fog az Úr, hanem megdicsérni. És láthatjuk az ő orcáját, és neve homlokunkon lesz. Aki vágyik erre, velem együtt buzduljon fel. Helyezze oda az Isten ügyét a saját ügye elé, a szolgálatot a saját maga munkája, vagy élete, vagy dolgai elé, azért, hogy oda tartozzon abba a seregbe, amely a menny felé siet, és nincs ideje megpihenni, mert a boldog cél felé megy. Imádkozzunk. Urunk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy te magad voltál az, aki a mi ügyünket a magad elé helyezted, mert nem tekintetted zsákmánynak, Úr Jézus, hogy az Istennel egyenlő vagy, hanem önmagadat megüresítetted és szolgai formát vettél fel. Nem féltél és nem rettegtél a Golgota keresztje előtt sem. Pokoli kínoktól és fájdalmaktól sem riadtál vissza. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi olyan sokszor visszariadunk. Ha valamit vállalni kellene, te érted, és az evangéliumért, a te országodért, annak ügyéért, mi olyan sokszor elerőtlenedünk, és gyengék maradunk, félünk vagy rettegünk. Buzdíts fel bennünket, ó lélek! Munkálkodj bennünk úgy, hogy odaszánjuk magunkat hálából mindazért a kegyelemért, amelyet megtapasztaltunk, és ne felbuzdulások és ne lelkesedések legyenek bennünk, hanem lélek vezessen, és buzogjunk, és buzgón munkálkodjunk a te munkádban. Ezért óvj meg bennünket ettől, Urunk, hirtelen odaszánástól, vagy csak azért menjünk, hogy lássák, vagy mert megy a másik is, hogy valamit ezért tegyünk kényszeredetten, nem jó szívvel, nehezen, hanem szívből érted a te országodért és ügyedért. Kérünk, hogy őrizz bennünket, Urunk, áldunk téged a mögöttünk levő hétért is. Köszönjük, hogy kérhetünk vigasztalást a család számára, aki szerettét temette. Köszönjük, hogy a feltámadás igéit hirdettetted hitük erősítésére, bátorításra, vigasztalásra. Jó nézni így, Urunk, szeretteink elmenetére, akik hitben haltak meg, hogy hazamentek, hazaköltöztek, megszabadulva a testi lét gyötrelmeitől. Kérünk téged, hogy adj vigasztalást a családtagoknak. Kérünk téged betegeinkért, kórházban vagy otthon fekvőkért, munkába sietőkért. Kérünk vizsgázókért, felvételizőkért innen a gyülekezetből különösen, hogy áld meg fiataljainkat. Kérünk a nyári tervezett hetekért, hogy azokat megtarthassuk a csoportok indulásáért. Kérünk, hogy te járj előttünk, Urunk, de engedd, hogy hadd legyen kérdésünk, hogyan és miben akarsz használni minket. Hadd álljunk rendelkezésedre, hadd kérjük most ezt tőled, te munkád szíveinkben. Amen. Egy csöndes percben mondjuk el mi is könyörgésünket. Az Úr Jézustól tanult imádságot pedig közösen mondjuk: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Testvérek, záró éneket énekeljünk az áldó ige előtt, a 462. dicséretet, melyben azt kérjük, hogy csak vezess Uram végig és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, melyre hívattattál. Amen.